Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az Erdélyi Főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Erdélyi Főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden, a Bálintit és a Huszár családok két olyan család, akiknek a nevei mindenki számára ismerős, de mégis diszkréten vonultak végig a történelmünkön. Nem találunk közöttük minisztereket, kormánybiztosokat, de találunk főispánokat, költőket, a magyarságért tenni vágyó, sőt életüket feláldozó személyek. Épített örökségük sajnos az eltűnés szélére került napjainkra. Remélhetőleg diszkrét jelenlétük a történelemben nem fogja eltűnésüket jelenteni a történelmi emlékeztetőből. Témánk diszkréten a magyarság szolgálatában a Bálintit és a Huszár családok.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntöm ma déli meghívottunkat, dr. Kálmán Attila tanár történészt az Erdélyi Főnemesség mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délben is időt szakít a műsornak.
Köszöntöm a szerkesztő urat, és köszöntök minden kedves hallgatót, szép jó napot kívánok mindenkinek, örvendek, hogy újra itt lehetek. A mai műsorban, mint ahogy a múlt héten már beharangoztuk, nem egy, hanem kettő főnemesi családról fogunk beszélni. Mi ennek az oka? Úgy gondoltuk, hogy néhány műsort olyan családok történetének szentelünk, amelyek egyfelől nem annyira mediatizáltak, viszonylag kevés képviselővel rendelkeznek, összehasonlítva a nagy nemzetségekkel, a telekiekkel, a bánfiakkal. Olyan családok, amelyeknek a nevét számtalanszor halljuk, főleg kastélyai kapcsán, de keveset tudunk a képviselők életrajzaiból. Egyfelől azért, mert nem annyira mediatizáltak, ahogy mondtam már, másfelől pedig, mert nem igazán kutatták a történészek. Családok, amelyeknek képviselői lehet, hogy nem töltöttek be országos funkciókat, de közösségtámogatásuk, kultúra tevékenységük megérdemli, hogy többen ismerjék tetteiket. Úgy gondoltuk, hogy a sort a Bálintit és Huszár családokkal kellene kezdeni. A Bálintitokról minden marosvásárhelyi hallott, nagyernyei kastélyuk kapcsán, de azon családok közé tartoznak, akikről a történészek is elég keveset tudnak, de ugyanakkor vannak olyan például 20. századi képviselői, akikről többet illene tudnunk. A Huszár család neve majdnem teljesen ismeretlen a hétköznapi ember számára, habár valamikor Magyarország és Erdély egyik leggazdagabb családjainak egyike voltak. A köztudatban maradásukat az is nehezíti, hogy a család már a Piuágon kihalt, legismertebb kastélyük pedig rövid időn belül eltűnik a föld felszínéről.
Történész úr, mit kell tudni a Bálintit család tagjairól? Kezdjünk innen.
Hát nagyon röviden, a család azok közé a családok közé tartozik, amelyek egy-két képviselőt adtak per generáció, és egy főbb, reprezentatívabb birtokkal rendelkeztek. Ha gyorsan áttekintjük a család történetét, akkor megállapíthatjuk, hogy a család tagjai elsősorban vármegyei és erdélyi szinten tevékenykedtek. Nagyon sok főispánt, bírót, kormányszéki tanácsost fogunk találni. A 20. századot pedig majdnem egyetlen képviselőként dominálja a 104 éves korában elhunyt Bálintit Károly, akit rövidesen, részletesebben is bemutatunk.
A Bálintit család tehát mi volt a familiával akkor, amikor még nem léptek be a főnemesek soraiba?
A család a hédervári nemzetségből származtatja magát. A legenda szerint a nevük Nagy Lajos nápolyi hadjáratához kapcsolódik. Nagy Lajost itt bekerítették, de egy vitéznek sikerült kimenekülnie. Ez a vitéz értesítette Újlaki nagy Bálintot, aki a király segítségére sietett. Amint meglátták a király katonája a felszabadító sereg élén vágtató lovagot, felkiáltottak, hogy Bálint itt, meg vagyunk mentve. A hadjárat győzelemmel végződött, a király ezért nevét a vitéznek Újlakiról Bálintitra változtatta, és zászlós urrá lett, illetve nemességet kapott. A történészek úgy tartják, hogy a török elől Erdélybe menekült családról van szó. Szoktak említeni egy Bálintit Kristófot, akit 1522-ben Budára rendeltek II. Lajos király udvarába erdélyi ügyekről tanácsozni. A 16. századból pedig ismerünk egy Bálintit Istvánt, aki Lippa és Solymos várak kapitánya, először Szapolyai János híve, majd átáll első Ferdinánd pártjára, és ezért birtokait elkobozzák. Akitől a családot le lehet származtatni, az Bálintit Zsigmond a 17. század végén, aki királyi táblai ülnök és Torda vármegye főispánja. 1686-ban többet magával tárgyalt az Erdélybe bevonuló Caraffa tábornokkal. Ugyanakkor a katolikus főurak egyik kiemelkedő egyénisége, tagja annak a bizottságnak, amely 1693-ban a kolozsvári óvári templomot visszavette a katolikusoknak. De a család úgymond hírnévre való emelkedése a bárói cím megszerzésével kezdődött.
Kérjük, hogy beszéljen a bárói cím megszerzésének körülményeiről is.
A történet viszonylag egyszerű. Eszerint a család annyira leszegényedett, hogy nem tudta a zászlósorak kötelességének számító bandériumot kiállítani. Ezért lemondtak a zászlósúri méltóságról. A 18. században Bálinti György táblabíró kérvényezte a bécsi udvartól ennek a méltóságnak a visszaadását. Egy 1742-es oklevélben a méltóság megadását megtagadták, de helyette a család megkapta a bárói címet. Ezt Bálinti György és két fia, István és Zsigmond, illetve leszármazottaik használták. Különben Zsigmondról el kell mondani, hogy ő is táblai ülnök, majd pedig Torda vármegye főispánja lett. Röviden ez a történet.
Igen, de jó tudni azt is, hogy a család tagjai közül sokan irodalmárok voltak.
Igen, egyelőre kettőről tudunk többet. Bálintit János, az erdélyi királyi tábla ülnöke, költő, író, de csak egy műve maradt fenn. Halála évében, 1784-ben jelent meg nyomtatásban Bécs városában a Kódrus című drámája, amely igazából egy Johann Friedrich Kroneg műnek a magyar fordítása. A másik személyiség, akit meg kell említeni, ifjabb Bálintit József, költő. Az édesapja ugyancsak József, törvényszéki bíró, aktív szerepet vállalt a nemzetőrségben 1848-ban. Ifjabb József a Marosvásárhelyi főgimnáziumban végzi tanulmányait, majd jogot tanul Budapesten. Több utat tesz német területeken, Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban. 1881-ben császári királyi kabarás, sőt 1884-től egy rövid ideig a nyárátszeredai kerület országgyűlési képviselője. 1891 és 1915 között 4 verses kötete jelent meg, amelyek hát saját költeményeit és műfordításokat tartalmaztak. Különben az 1915-ös kötetnek a bevételét a Vöröskeresztnek ajánlotta fel, ő ugyanis a Vöröskereszt Maros-Torda vármegyei fiók egyletének volt az elnöke. Érdekes még azt is megemlíteni Bálintit Józseffel kapcsolatosan, hogy 1913-ban a család levéltárának nagy részét az Erdélyi Múzeum Egyesületnek ajándékozta, ez később a kolozsvári megyei levéltárba került, ahol ma is kutatható. Bálintit József életrajzával különben már Kelemen Lajos történész foglalkozott az 1920-as években, de a részletes életrajzát Nemes Gyula helytörténész írta meg napjainkban.
Mit kell tudni a család 20. századi történetéről?
A 20. század kiemelkedő alakja az 1911-ben született Bálintit Károly, aki idősebb Bálintit Károly és Felics Olga gyerekeként született. Tanulmányait otthon végezte, majd Marosvásárhelyre a katolikus gimnáziumba került. A tanulmányokat végül Bécsben folytatja, a Theresianische Akademieben, vagyis a Theresianumban, erről pedig Bálintit Károly így emlékezik. Ősszel anyám felvitt Bécsbe, és ha nehezen is, de levizsgáztam és felvettek. Mielőtt Bécsbe utaztunk, a kertből és a csűrös kertből egy kevés földet szedtem össze, és egy kicsi barna zsákocskába tettem. Ez a pici zsák az otthoni földdel mindig velem volt. A Theresianische Akadémia egy kiváló, de nagyon nehéz iskola volt. Különösen a latin miatt. Eleinte utáltam Bécset, a Theresianumot és mindent. Vágytam az én Erdélyem után. Azért minden nyáron, karácsonykor és húsvétkor haza tudtam menni. 5 évig voltam a Teréziánumban, és mire jött az érettségi, Bécset és az iskolát megszerettem. Sokat sportoltunk. Atlétikán, tornán, úszáson és teniszen kívül a vívást és a 7. gimnáziumtól kezdve lovaglást is gyakorolhattuk. Táncot tanultunk a híres Elmayer tánciskolában. Ott sok csinos és aranyos lánnyal találkoztunk. A gimnázium befejezése után ősszel megint felutaztam Bécsbe, és beiratkoztam a Hochschule für Welthandelbe. Nem sokat tanultunk, mert mindig barátokkal és lányokkal töltöttük az időt. Volt a magyarokon és az osztrákokon kívül szerb, horvát, szlovén, román, bolgár és albán barátunk is. Ez semmi problémát nem okozott. Letelt az év, és nyár elején hazautaztam. A románok besoroztak katonának. Mivel az útlevelem még nem járt le, irány Bécs. Közben anyám elment Betlen Istvánhoz és Teleki Pálhoz tanácsot kérni, hogy mit évő legyen, mit csináljon a 20 éves fiával. Ők azt tanácsolták, legyek katona. Én védekeztem egy ideig, de az okok sorozata végén megtörtem, és Budapestre jöttem. Mint huszárt vettek fel a Ludovika Akadémiára. Az első évet csapatnál kellett töltenem, és így Sopronba kerültem a 3. huszárezredhez. Nem nagyon ízlett a katona élet, de lassan betörtek. 1 év után Budapestre kerültem a Ludovika Katonai Akadémiára. Közben Apor Gábor követ elintézte, hogy töröljenek a román hadsereg listájáról, és így nem voltam katonaszökevény. Hazamehettem apámhoz Ernyére, mikor szabadságon voltam. 1936-ban az Árpád fejedelem 2. huszárezredhez kerültem Ceglédre. Mint erdélyi ember nem kedveltem túlságosan az Alföldet, és ha már nem élhettem Erdélybe, vágytam Bécs és Pest után. Ló volt elég, de lóháton csak 2-szer voltam Pesten. Először, mikor az osztrák elnök, másodszor, mikor az olasz király tribünje előtt kellett a csapatoknak elvonulni. Így hát eldöntöttem, hogy veszek egy szép kis autót, és azzal járok. 1938-ban a felvidéknek Magyarországhoz való visszacsatolása alkalmából a ceglédi huszárokkal Munkácsig mentünk lóháton. Onnan pár hét múlva vissza Ceglédre. 1939-ben Komáromba kerültem az úgynevezett ekvitációba, ez egy lovas tanfolyam a monarchia idejéből maradt meg. Minden huszártisztnek, mielőtt főhadnaggyá léptették elő, ezt a tanfolyamot kellett végeznie. Jött Kárpátalja visszacsatolása, Ungvárra kerültem rövid időre, onnan vissza Komáromba. Engem nagy örömömre áthelyeztek az első önálló huszársszázadhoz Budapestre. A századot a Ferenc József lovassági laktanyába helyezték el, ahol az első Jászkun huszárezred első osztálya volt. 1940-ben jött Észak-Erdély visszafoglalása. Ekkor már századosi rangot értem el. Mikor a királyhágon átlovagoltunk, leszálltam a lóról, és megcsókoltam Erdély földjét. A világháború alatt a szovjet fronton teljesített szolgálatot Bálintit Károly, majd Ankarába került a katonai atassé helyetteseként. A háború után hazatérve Ernyére megpróbált gazdálkodni, de az államosítás után Bukarestbe és utána Budapestre távozott. Itt börtönbüntetésre ítélték, majd szabadulása után kétkezi munkásként próbálta megkeresni kenyerét. 1956. szeptember 1-én feleségül vette az ugyancsak erdélyi Báró Apor Évát. Az esküvőről ugyancsak Bálintit Károly a következőket írta. 1956. szeptember 1-én megvolt az esküvő az egyetemi templomban. Endrei püspök esketett. Eljöttek a rokonok, barátok, munkatársak, az összes házmester. A forgalmat el kellett terelni. Valaki azt mondta, 1000 év börtönt látok itt. Abban az időben nem nagyon mertek az emberek nagy egyházi esküvőt tartani és a régi divat szerint öltözni. Éva apja, a tanuk és én frakban voltunk, anyám díszmagyarban. A forradalom leverése után a házaspárnak következett az emigráció, a család végül az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. Itt mindketten fontos tevékenységet folytattak az amerikai magyarok körében, Bálintit Károly a New Yorki Magyarház elnöke, illetve az Amerikai Erdélyi Szövetség elnöke lett. Ha a kor amerikai magyar sajtóját megvizsgáljuk, számtalan esemény szervezésénél találkozunk a házaspár nevével. Felsorolva néhányat. 1974-ben szervezői az Erdélytea esnek New Yorkban, illetve részt vesznek a Máltai Lovagrend báján és a Katolikus Liga báján. 1977-ben Bálintit Károly háznagy a New Yorki Erdélytea esten. Bálintit Károlyné, a Katolikus Liga báljának Hostess Committee elnöke részt vesznek a jogászbá szervezésében. Bálintit Károlyék és fiúk Károly a piarista bálon New Yorkban. Ugyancsak a Máltai Lovagrend bálján, a Magyar Szilveszteren, a Hubertus Borbála bálon. 1978-ban Bálintit Károlyék szerveznek ifjúsági tánc délutánokat. Ugyanakkor New Yorkban Bálintit Károlyné segíti a magyar jogászbál megszervezését. 1981-ben Bálintit Károlynét a jogászbál bálbizottságában találjuk. 1983-ban a jogászbál vendége Bálintit Károly. A bál hölgy bizottságában ott találjuk Bálintit Károlynét. 1985-ben a Magyar Cserkész Szövetség nagy tanácsának tagja lesz Bálintit Károly. A bálintit házaspár fáradhatatlanul dolgozott a magyar identitás megőrzésében, és soha nem felejtették el Erdély gyökereiket. Talán megérdemelnék, hogy Erdélyben is többször említsük nevüket és tevékenységüket. A család tagjai különben ma az Egyesült Államokban élnek, Erdélyben sajnos a család már nem létezik.
A következő percekben mutassuk be a család épített örökségét is.
A családnak több Maros megyei településen volt birtoka, Jobbágyfalva, Kebele, de a birtok központnak igazából Nagyernye számított. A történészek szerint az itt álló kastély a 18. században épülhetett, de mai formáját valahol a 19. század végén kapta Bálintit József a költő idején. A birtok különben házasság révén került a család tulajdonába. Maros Szent Györggyel együtt a Petki család birtokát képezte. A 19. század elején Petki Mária és Bálinti György házasságának köszönhetően került a bálintitok tulajdonába. A 19. század végén Orbán Balázs elég röviden ír a kastélyról, mindössze egy mondatban említi, e falu egy magaslaton igen festőileg fekszik, ott van báró Bálintit Józsefnek egy gyönyörű műkert közepén emelkedő gót módorú kastélya. De segítségünkre van újra Bálintit Károly visszaemlékezése, hogy elképzeljük, milyen is lehetett a kastély fénykorában. Nagyernyén a ház 18 szobából állott. A szalon nagy és szép volt, két dúr oszloppal és az ősök arcképeivel. A könyvtár körülbelül 15 000 könyvet tartalmazott. Magyar, német, francia és angol nyelvűeket. Sok régi orosz író műveit is német fordításban. Elől a teraszt szarvasaggancsok és kitömött siketfajdok díszítették. Nyáron meg sok-sok virág. A park is gyönyörű volt, déd nagyapám tervezte. Volt benne egy nagy és egy kis csorgó, az alsó részében pedig egy nagy tó, tavirózsákkal. A múlt század végén még hattyúk is úszkáltak benne. A nagy és a kis virágházban szeretett olvasni télen a nagypapa. A könyvtárt említ, meg kell jegyezzük, hogy ennek a könyvtárnak a talán legértékesebb része a Báthori Zsigmond kancellárjának, Kovacsoci Farkasnak a könyvei voltak. Ezeknek a sorsáról képet alkothatunk, ha újra Bálintit Károly szavait hívjuk segítségül. A kertfáinak kétharmad része még megmaradt. A könyvtár könyvei elégetve és eltűnve. A gyönyörű ősképeknek hűlt helye. A volt bútorokból csak két szobára jutott. Az államosítás után a kastélyba iskola működött, az épületet visszaszolgáltatták, de az iskola kiköltözése után romlásnak indult. Ma már nem található a család tulajdonában, felújítása elkezdődött, de mivel nem élvez műemléki védettséget, adott szintű átépítést is végrehajtanak rajta.
És mostantól a huszár családok. Kálmán úr, mi a különbség a brennhidai huszár és a kövesdi huszár családok között?
A történet igazából a brennhidai huszár családdal kezdődik. A család a Dunántúról származik, a mai Somogy megye területéről. Tagjai közül Péter volt az, aki Erdélybe került a 16-17. Század fordulóján. Először Báthori Zsigmond híve, majd ellene fordult, Székely Mózes végül kiadta a tatároknak, akik kivégezték. Az ő unokája Mátyás már Maros-szék főkirálybírája, Kükülő vármegye főispánja, fejedelmi tanácsos. Vele azonban a brennhidai huszárok kihaltak. A kövesdi huszárok története viszont Fogaras földön kezdődik. 1302-ben említi egy oklevél a család első ismert tagját, Boér Konstantint. Tehát a család eredeti neve Boér. A család leszármazottja Koltai István család történeti művében havasalföldi Kun származásúnak tartja a családot. Tehát havasalföldi gyökerekkel rendelkeznek, ezért nem meglepő, hogy több román történész román származást tulajdonít a családnak. Az első kiemelkedő tagja Boér Simon, aki fogarasi főkapitány lesz, és itt van egy bonyolult családi történet, ugyanis fia Boér Ferenc feleségül vette Torma Évát. Torma Éva szülei Torma György és Huszár Bora voltak, tehát a brennhidai huszárokról van szó Huszár Bora esetében. Torma Éva első férje Mikes Pál volt. Ebből a házasságból született Kelemen nevű fiúk. Arról a Mikas Kelemenről van szó, aki Rákóczi Ferencet elkísérte török számüzetésébe. Torma Éva és Boér Ferenc házasságból született József fiúk, akivel megkezdődik a család hírnévre való emelkedése. Ő lesz az, aki felveszi anyai nagyanyja nevét.
A huszár családok nevében is mutassuk be a bárói cím megszerzésének körülményeit.
A bárói cím megszerzése az előbb említett Boér Józsefhez kötődik. Ő krasznai főispán volt, majd pedig a királyi tábla ülnöke, Torda vármegye főispánja. 1728-ban szerzett bárói rangot, ugyanakkor megengedték, hogy nevét megváltoztassa és felvegye a kövesdi huszár nevet. Boér, most már huszár József, feleségül vette Haller Borbálát, aki a híres Betlen Kata és Haller László leánya volt. Különben József próbálta rávenni féltestvérét Mikes Kelement, hogy hazatérjen, de Kelemen nem volt hajlandó erre. A testvérek között több évtizedes levelezés zajlott, amely képet ad eltérő politikai nézeteikről. Ki kell emelni azt is, hogy József híres lótenyésztő hírében állt. Két fia, Sándor és József a család két ágának az alapítói, Sándor az idősebb erdélyi ágé, József pedig az ifjabb úgynevezett magyarországi ágé. A 20. század elején, pontosabban 1912-ben Huszár Károlynak megengedik, hogy a család régi előnevét is felvehesse. Tehát a család ettől kezdve a brenhidai és kövesdi huszár nevet használta.
Mit kell tudni a család tagjairól a 19. században és a századfordulón?
Kezdeném a történetet váró Huszár Károllyal, aki az 1834-es országgyűlésen a reform ellenzék tagja, és öt fia közül négy a forradalom idején vállalt szerepet. Így például Sándor, aki a 15-ös Mátyás huszár ezredbe került, Cecz János tábornok parancsőrtisztje, majd pedig főhadnagy. A szabadságharc után a kolozsvári színház intendánsa lett, és szerepet vállalt az Erdély gazdasági egylet létrehozásában. Testvére Károly a Kossuth huszároknál szolgált, majd ő is Cetsz tábornok parancsőrtisztje lett, és főhadnagy. 1867-től kezdődően többször országgyűlési képviselő volt. A következő testvér Miklós önkéntesként lépett be a forradalmi hadseregbe, és hadnagyként szolgált a 4-es számú erdélyi vadászezrednél. Ádám pedig 15 évesen önkéntes lett, és hadnagyként harcolta végig a szabadságharcot. Itt szeretnék néhány szót szólni Ádám leányáról, Ilonáról, aki fiatal korában Münchenben tanult festészetet, és a kor egyik elismert portréfestője és belső építésze volt. Münchenben találkozott László Fülöppel, akivel barátságba került, és aki megfestette portréját. László Fülöp a 20. századi európai portréfestészet talán legnagyobb képviselője, így ír erről a találkozásról naplójában. Sok boldog órát töltöttem a huszárék házában. Habár egy teljesen más világból jöttem, csodáltam családi életük szépségét. Mindkét lány kitűnően játszott a cimbalmon. A hangulat magyaros volt, és a konyha is. Minden arra emlékeztetett, ami jó és szép az országomban. Meg lehet még említeni Huszár Lajost is, aki nemzetőr őrnagy volt, és a Kraszna vármegyei nemzetőrség élén harcolt 1848-49-ben. Huszár Károly a főrendi ház tagja, a Magyar Genealógiai és Heraldikai Társaság tagja, a Bécsi operában egy előadás közben agyvérzés következtében hunyt el. Az ő és Nemes Mária házasságából csak két leány született, és ezzel kihalt a huszár család idősebb erdélyi ága. Egyik leányuk, Mária Terézia azonban feleségül ment a család ifjabb magyarországi ágából származott tagjához, Huszár Lászlóhoz. Huszár László és Mária Terézia voltak az abafái birtok utolsó urai. Huszár László katonai pályára lépett, végigharcolta az első világháborút, majd az 1920-as években több afrikai expedíciót vezetett Mozambikba, Tanganyikába. Vadász élményeit egy könyvben írta meg, amelynek a címe Kwaheri, azt jelenti, hogy viszontlátásra szuahéri nyelven. A világháború után Dél-Amerikába emigrált.
A család legtragikusabb személyisége Huszár József fértanú.
Huszár László és Huszár Mária Terézia házasságából több gyerek származott, pontosabban kettő fiú és négy leány. A két fiú közül József 1913-ban született Wiener Neustadtban, vagyis Bécsújhelyen. A világháború alatt a család tagjai szétszoródtak, csak a nagyobbik fiú Huszár József tért haza Erdélybe. 1949 után kényszerlakhelyre került Marosvásárhelyre. 1952-ben pedig a bánsági Pécskára került. Itt ismerkedett meg Szoboszlai Aladár aradi plébánossal, aki bevonta egy olyan szervezkedésbe, amely egy román-magyar konfederáció létrehozását tervezte. De addig is meg kellett dönteni a létező kommunista rendszert. Ennek érdekében 1955-ben elkezdik szervezni az illegális keresztény dolgozók pártját. A szervezkedést leleplezték, Huszár József többet magával börtönbe került, és 1958. május 30-án halálra ítélték. Az ítéletet 1958. szeptember 1-én hajtották végre, viszont sajnos mai napig sem tudjuk, hogy hol alussza örök álmát. 2010-ben rehabilitálták. Ugyanakkor szeretném megjegyezni azt is, hogy Huszár László és Huszár Mária Terézia gyerekeivel a család kihal fiúágon.
Kálmán úra, a Huszár család esetében is beszéljünk a família épített örökségéről.
A család legfontosabb és legismertebb birtoka abafája. A birtok történetében fontos szerepet játszott Gyulai Pál, aki Báthori István fejedelem tanácsosa és krónikaíró volt. 1595-ben kapta adományként abafáját Brenhidai Huszár Péter, Báthori Zsigmondtól. A ma látható kastélyt valahol a 19. század elején építették, a századfordulón Huszár Károly idején átalakították, különben az ő kezemunkáját dicsérték a kastély dísztermének faragott díszítései. A birtok utolsó tulajdonosai a már említett Huszár László és Huszár Mária Terézia voltak. Az ők hívására érkezett abafájára házi tanítónak 1928-1929-ben a költő Dzsida Jenő. Több verse is itt született abafáján. Sietni kellett, falusi versek, három falusi ének, fázol, idegen ébredés címűek. A házaspár gyerekei közül Huszár Károly így emlékezett a kastélyra. Abafáján sok szép dolog volt. Amint beléptünk, egy hatalmas csarnok négy nagy oszlopon nyugvó boltívekkel. A kocsi feljáró felett a nagy terasz, így a lovas vendégek szárazon mehettek a csarnokba, aminek három töltfa ajtaja csiszolt üveggel, sárga részkilincsekkel nagyon szép volt. Majdnem minden szobában hatalmas, különböző színű, szebbnél szebb cserépkályha állt. Fával fűtöttünk, csak a nagy termekben volt kokszal fűtött radiátor. A legszebb szoba volt a márvány oszlopos szalon. Anyám gyönyörű íróasztalával, gyönyörű berendezéssel, és a nagy ebédlő szép faburkolattal, 24 bőrös, faragott ebédlőszékkel, egy nagy, kúpszerű, magas, bordó cserépkályhával, csodálatos, faragott kredencekkel. Hosszú életem során ilyen szép ebédlőt nem láttam. Pedig volt alkalmam Angliában, Franciaországban, Németországban is kastélyokban lakni. A Szinajai Román király nyári palotájában is laktam. Ott volt a legsilányabb ebédlő. Abafáján egy ideig a legszebb emeleti szobában laktam, amely a parkra nézett meg a tóra. Én ezt választottam ki magamnak. Lent két hatalmas jegenyébe oltott tölgyfa a baluszterek bejáratánál. Ilyen két ritka tölgy állt a Bornemisza kastély előtt is. Később lebontották és a fákat kivágták. A monarchiában az abafái park volt a legismertebb a faritkaságok miatt. A kastély leírását folytatjuk testvére Huszár Mónika szavait idézve. A kastélyban 32 szoba volt. Az emeleten a vendégszobák, könyvtár, nagyszalon, ebédlő és nagymama buduárja, számunkra kincses kamra. Halála után bezárták, és minden úgy maradt a heverőn, a szökréterreken, mint az ő idejében. Mint gyerekek, néha elcsentük Mihály Kovornyiktól a kulcsot, és belopóztunk, valami szép kis nippet vagy mást akartunk magunkhoz venni, de recsegett a parketta. Ilyenkor mindig lebuktunk, és csúnyán megbüntettek. Szebbnél szebb bordó, kék, zöld cserépkája volt minden árnyalatban, és különböző formában mind a 17 szobában. A legszebb nagymama buduárjában volt hófehér, krinolin alakú, rózsaszín rózsákkal. A földszinten voltak a mi és a nevelőnők, tanárok szobái, mindenhol cserépkája. A nagyobb termekben, csarnok, oszlopos szoba, apám vadászszobája, központi fűtés volt már ekkor. Szépen álcázott radiátorok faburkolattal, lyukacsos vaslemezzel. Egy nagy kazán állt a pincében, mint egy lokomotív. Kokszal fűtöttek. A téli nagy vadászatokon az egész ház fűtve volt. Az L alakú lépcső feljáróban ősök festményei, embernagyságúak és melképek, sok híres festőtől, Barabás Miklóstól is. Az egyik falon egy hatalmas 4x4 méteres tükör volt. Sokat gondolok arra a tükörre, hogyan tudták azt leemelni, vagy mi lett vele. Az ősök nagyképeit az oroszok felhasogatták és leterítették a Bornemisza udvarházig az udvaron, mert sár volt, és a konyhába arra vezetett az út. Az U alakú földszinti baluszteres részben Mihály Komornyik lakott a családjával. Irén, a felesége anyám komornája volt, igen hűséges emberek. A kastély jobb oldalának a szárnyában kapott helyet a könyvtár. Az egészet egyetlen szőnyeg borította, mint gyerekek, azon henterektünk, olyan puha, hosszú szálú mintás szőnyeg volt. Tavasszal 6 béres vitte le kipucolni. A könyvtárból nyílt a nagyszalon, és egy tapéta ajtón a kápolna oratóriumába lehetett bemenni. Minden csütörtökön mise volt a kápolnában, az egész háznépének ott kellett lennie a májusi ájtatosságon is minden este, és az októberi rózsafüzér imádságon is. Ezeket anyám imádkozta elő, és szigorúan vette, hogy mindenki ott legyen. Néha mi is előimádkoztunk, de huncutok voltunk és mellé beszéltünk. Jóska bátyám például egyszer így mondta a litániát. Béke királynője helyett, béka királynője, könyörög érettünk. Persze mi mind kipukkadtuk a nevetéstől, s jól kikaptunk. Az államosítás után a kastélyban fogyatékos gyermekek iskolája és bentlakása lett. A család leszármazottai végül visszakapták a kastélyt. Mivel a régi épületek mellé épültek az iskola új épületei, a bekerített terület védelmet biztosított a régi épületeknek is. Körülbelül 5 évvel ezelőtt az iskola úgy döntött, hogy a kerítés csak a saját új épületeit kell, hogy védje. Egy év alatt a kastély az eltűnés szélére került. A kastélyból ma csak 4 fal mered az égre. Eltűntek a néhány évvel ezelőtt még fellelhető faragott ajtókeretek, a faragott mennyezet, a márványoszlopok. És ez nem a kommunizmus és nem a rendszerváltás éveiben történt. Arcpirító az, ami Abafáján történt, itt a szemünk előtt.
Történész úr, az elmúlt órában 2 nemesi családról beszéltünk a hallgatóknak. Kérjük, hogy foglalja össze a beszélgetést.
Igen, a mai műsorban 2 család történetét vettük nagyító alá. A bálintittók a legenda szerint Nagy Lajosnak köszönhetik nemességüket és nevüket. A történelem során főleg a királyi tábla ülnökei voltak, több író, költő is volt közöttük. Bálintit János a 18. században, és Bálintit József például a 19. század végén. A család 20. századi történetében Bálintit Károlyt kell kiemeljük, aki az amerikai emigrációban élő magyarság legendás alakja volt. Beszéltünk a nagyernyei kastélyról is, amely a 19. század végén kapta mai külsejét, említettük híres könyvtárát és a világháború utáni pusztítást is. Aztán beszéltünk a huszár családról, amely a brenhidai huszároktól származik, majd pedig a 18. században Bóér József vette fel a huszár nevet. Többen vettek részt a 48-as forradalomban, és többen közülük voltak országgyűlési képviselők. Huszár László a 20. században több afrikai expedíciót szervezett, fia József vértanú, akit 1958-ban a román kommunista hatóságok kivégeztek. A család kastélya Abafáján az egyik legpompásabb berendezésű kastélya volt Erdélynek, de mára nem törődömségünknek köszönhetően lassan kiúszhatjuk a műemléki listáról.
Köszönjük a válaszokat és a történelmi információkat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt lehettem, és a következő héten újra 2 családról fogunk beszélni, ezúttal a Rédeiekről és a Lázárokról.
Így legyen, és így is lesz. Kedves hallgatók, a Bálintit és a huszár családokról ma ennyit tudtunk tehát elmondani. Meghívottunk dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. További szép napot és hétvégét kívánok. Nagybodó Tibort, az erdélyi főnemesség szerkesztőjét hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint 4 évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.